WeLearning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.
Ez még két éve történt, hogy sétáltam a Blahán, és biztos ti is találkoztatok már ilyen nénikkel, akik ott állnak, és ilyen nagy virágcsokrokat árulnak, és pont ilyen szép tavaszi nap volt, csicseregtek a madarak, végre sütött a nap, és akkor megjelentek ugye a nénik az első virágokkal, és akkor én is ugye azt éreztem, hogy kéne az asztalra egy csokor virág. Soha nem szoktam ilyet csinálni, de oda mentem az egyik ilyen nénihez, és így azt mondtam neki, hogy akkor kérek szépen egy csokrot, és kérdeztem, hogy mennyibe kerül, és mondta, hogy 500 forint. Tudjátok, ez az a csokor, amit így látott, hogy a kertjében szedett. De nem volt nem 500 forint, hanem csak egy ezres volt, és akkor én odaadtam neki az 1000 forintot, és nagyon cuki volt, tudjátok, ez a kis kötényes, ilyen nagymama vidéki, nagymama feelingű néni, és mondtam, hogy nyugodtan tartsa meg a visszajárót, és erre a néni benyúlt a kis kötényébe, visszaadott nekem 500 forintot, és így azt mondta, hogy ugyan már aranyom, vannak fontosabb dolgok is az életben, mint a pénz. És így ez volt az, amit én már ezerszer hallottam, hogy vannak fontosabb dolgok az életben, mint a pénz, de hogy akkor ott délután 2 Blahán lújzatéren, ez így megérkezett.
Sziasztok! Hello! Sziasztok. Egyszerre pontunk Tomival, ez itt a WeLearning Podcast következő adása, és a mikrofonnál Koltányi Gergő is.
Szegedi Tamás, és biztos meglepődtetek, hogy nem egy szokásos beköszönéssel indítottuk ezt a történetet, de hogy szerettünk volna a storytellingről egy picit másképp beszélni, és ha már itt van velünk Nemes Orsi, a Spark Presentation alapítója és számos TED előadó kiváló felkészítője, gondoltuk, hogy kezdjük valami izgalmas storytelling témával, hogy mi is ez a storytelling, vagy miért fontos ez az életben, vagy hogy is működik, hogy erről mesélsz nekünk egy picit?
Abszolút, szerintem a storytelling az egyik legfontosabb dolog az életben, és ezt nem sokan szokták így gondolni, pedig mindannyiunk számára ez egy alapvetés kéne, hogy legyen. És a helyzet az, hogy én a storytellinget nagyon sokáig utáltam. Tehát, hogy amikor nekem így ezt mondták, hogy a storytelling, akkor én így rögtön lekapartam az arcom, hogy léci csak ez ne, mert hogy a legtöbb esetben én azt láttam, hogy ez az, amikor ilyen kliséket bújtatsz egy köntösbe, vagy ami nem annyira jó, azt megpróbálod egy kicsit így felturbózni, meg szebb fénybe feltüntetni, vagy nagyon mélyre le kell ásni, és akkor neked el kell mondanod, hogy mi volt ez a legmélyebb pont, ahol életedben voltál, és onnan hogyan álltál föl. És aztán én találkoztam Kendall Havennel, aki majd a munkájával, sajnos vele még nem találkoztam, de hallgattam már élőben előadását többször is. Zseniális a fickó. És ami igazán izgalmas volt benne, az, hogy ő egy természettudományos háttérből érkezik, és az bizonyította meg, hogy az agyunk gyakorlatilag teljesen sztori formátumban gondolkodik. Tehát, hogy bármiféle információt, ami az öt érzékszervekön beérkezik, azt az agy automatikusan történetté formálja. És nekem így akkor állt össze a kép, hogy amit én egyébként ilyen struktúrába tanítok, hogy hogyan építsed fel a prezentációdat, az teljesen rezonál ezzel. Tehát, hogy amit ő mondott, hogy milyen elemei vannak egy sztorinak, az úgy tökre működik, vagy hogy tényleg az alapján volt, nem feltétlenül tudatosan felhúzva az a struktúra, amit én tanítottam. Úgyhogy én inkább nem is feltétlenül úgy fogom meg a storytellinget, hogy hogyan mesélj el jól egy történetet, mert az is egy érdekes dolog. És ugye, amit itt az beköszönőben hallottatok, az is ugye gyakorlatilag ez volt, hogy egy ilyen kis gondolatot, hogy tudsz úgy becsomagolni egy sztoriba, hogy aztán az üljön. Ezt egyébként hagymázásnak hívják ezt a technikát, vagy legalábbis én így neveztem el.
Ha sírunk olyan jó.
Megvan a strengbe ez a hagyma réteges, az ogra réteges, ugye itt is így berakod a kis hagyma rétegekbe a központi gondolatodat. És engem sokkal jobban érdekel az a része, hogy a történetet, mi struktúrát, keretrendszert alkalmazni, és nem feltétlenül az csak az, hogy mondj egy jó sztorit.
Szuper. Picit mesélsz arról, hogy te hogyan kerültél a storytelling, prezentáció, technika és egyebek környékére?
Aha, hát ez egy ilyen, hát most már több mint 10 éve volt, hogy én egy szervezetfejlesztő megtanácsadó cégnél dolgoztam. Tudjátok, az a tréner, aki egyik nap tárgyás technikát tart, másik nap időgazdalkodás, harmadik nap prezi tréninget, és még juniorként elvittek engem, hogy akkor nézzem meg, hogy csinálják a nagyok a prezentációs tréningen, és És én teljesen kiakadtam ezen a tréningen, hogy így hogy kínozzuk ezt a két szerencsét, ezt a 8 embert, vagy nem tudom hány ember volt ott, mert hogy így tökre untam, én magam is untam, és ezt ne felejtsük el, hogy azért ez ilyen, ez volt a 2000-es éveknek a vége, tehát hogy amikor így bejött az iPhone, bejött a social media, Steve Jobsnak ott volt a nagy TED beszéde, vagy nem TED beszéde, hanem az iPhone bemutató beszéde, ugye, hogy ami egy ilyen abszolút etalon lett nagyon sok szempontból, és szerintem az üzleti életbe is az hozta be úgy nagy mértékben a storytellinget, meg ugye akkor jöttek be a TED beszédek. Meg engem nagyon érdekelt a design is, és hát én akkor jöttem rá, hogy a PPT az igazából így a szegény ember Photoshopja, és ebben nagyon sok mindent lehet csinálni, hogyha az ember ezt így érti, meg vettem egy MacBookot, és akkor ott a keynote az még többet tudott. És akkor valahogy én elkezdtem beleásni magam ebbe, mert én ebben megláttam ezt az ilyen alkalmazott művészetet, hogy mennyire izgi az, hogy tényleg a forgatókönyvírástól a dizájnon keresztül a színpadig így mindent egybe tudsz rakni, és szerintem én ezért nem untam meg ezt még így az elmúlt 10 évben, mert hogy mindig van egy új területe, ami izgat, tehát például nekem a dizájnnal kezdődött egyébként, és akkor pár éve volt a storytelling, ami ilyen nagyon erősen volt, most az utóbbi időben aztán volt ez a színpadi jelenlét beszédtechnika színészet rész, és akkor most épp a data storytellingre vagyok rácsúszva. És még nincs vége, tehát hogy ezt így nem lehet szerintem így megunni. És
általában így van, nem, hogyha egyre jobban mész be egy szakmába, egyre inkább látod, hogy még lehet hozzátenni, még lehet mire ásni.
Abszolút, és én szeretnék is egy ilyen prezentációs univerzumot építeni, vagy kommunikációs univerzumot.
Akkor ezért a Spark, hogy ez még csak a kiindulási pont.
Hát a Spark ugye az onnan indul, hogy mindenki van egy ilyen jó ötlete, de hogy ahhoz, hogy ha jól elmondod, akkor fog az csak így fellobbanni, meg futó tűzként terjedni. Ha meg nem, akkor ez kialszik, mint a gyufa végén a láng. Úgyhogy innen jön a Spark,
az
mi vagyunk, tudod, ez a gázolt, vagy hogy hívják ezt, amit a tűzköpők is szoktak köpni, hogy így megfújod, és akkor így nagyot robban. Tehát, hogy így az elf mögötte, hogy majd mi ráfújunk egy picit, és akkor segítünk együtt fújni, hogy még nagyobb legyen ez a láng.
Ez nagyon jó sztori.
Ugye emlékszem, nagyjából 7 évvel ezelőtt találkoztunk először szóval egy prezentációs képzéssel.
És ültél a képzésen.
És igen, részt vettem rajta, abszolút.
A feleségeddel együtt.
A feleségeddel együtt, igen, mind a ketten emlékszünk rá. Egyébként máig emlékszem arra a sztorira, amit ott össze kellett raknom, igen.
Nem mondod.
Igen, Al Capone-ról beszéltem, és azt arról, az én voltam, igen. Na. És arról, hogy őt hogyan buktatták le az adóügyeit, tehát hogy a semmi mással nem tudták megfogni, és ebből hogyan csinálsz ezt a sztorit.
Pedig emlékezett az Al Capone-ra, de egy másik csávó volt szerintem.
Valaki mással kötötte nem,
össze. Van egy ilyen emlékezet, és az Al Capone ilyen, a másik ilyen nagyon emlékezetes az, hogy zombi támadás esetén Budapesten hova kell menni, sugok a Margit szigetre, és fel kell robbantani az egyik hidat.
Oké. Okay,
csak hogy tudjátok. Ez
fontos, hogy
csak hogy tudjátok. Tehát, hogy időnként mondok ilyen meglepetés sztorika.
Ezen én sem gondolkodtam, volt egy kép, nem pár éve keringett a social médiában, hogy mi van, ha kiszárad a Duna, és ott marad a meder, hogy akkor hogy mész át a másik oldalra, csak a hídon mi? Mi lesz a víz nélkül? Na, komolyra fordítva a szót, hogy megyünk tovább a gondolati ívünkön, amit ti már összeraktatok, és engem azt mondtátok, hogy megleptek, úgyhogy tiéd a szó.
Köszi szépen, igen. Ezt azért hoztam be ezt a 7 évvel ezelőttöt, mert hogy emlékszem rá, hogy akkor nekem kellett azt a képzést még szervezni, hogy összehozni a kollégákat a HR-ről, mert kitalálta körülbelül 3 ember, hogy ez nagyon fontos nekik. Csak ez nem egy 3 fős csoport volt, és akkor kinek adjuk még, és máig emlékszem rá, hogy azért olyan emberek is bekerültek, akikre a főnökük gondolta, hogy tök jó lenne, ha jobban tudnának kommunikálni, ők maguk nem ezt gondolták magukról. És az a szörnyű, hogy is mondjam, kezdeti beszélgetés, amikor ugye azt próbálod meg elhitetni velük, hogy ez egy jó skill, neked jó lesz, és olyan az a válasz, de minek, Tomi? Tehát én nem ezt csinálom, én a back office-on vagyok, nekem nem kell emberekkel beszélgetni, én nem akarok a színpadon lenni, hogy most miért? Hát ez 2 nap, hát az alatt én hány szerződést megírok, tehát hogy az a fajta ilyen tipikus az a HR-es hozzáállás, aminél tényleg nem az volt, hogy a szakmán mondjuk szerves része, de ismerek ilyet akár business partneri oldalon, és aki van-on-van tök jól beszélget, de amikor kirántod a színpadra, akkor egyszerűen így nagyon rosszul érzi magát tőle, és hogyha ilyen embernek adod el a storytellinged, akkor azért neki az első gondolata, hogy hát figyelj, ebben van, aki tök jó, és annak megy, annak úgy van, úgy beszélő, ki kiáll, úgy is jó lesz, amit mond és elmondja a sztoriba, én meg rossz vagyok. Hát most minek kínosztok bele ebbe a sztoriba? Tényleg így van?
Én ebben nagyon nem hiszek. Tehát, hogy én abban hiszek, hogy szerintem így 3 dolog kell ahhoz, hogy az ember így jól tudja elmondani a gondolatait. az egyik, hogy kellene, hogy legyenek gondolatai.
Igen, ezt akartam, a központi gondolat a hagyma közepén, hogy az oda meg, oda csinálni, az nagyon hát, nem ne.
Hogy legyen mondandó, tehát hogy igen. Az az első, hogy legyen mondandó, mert ugye az is szörnyű, amikor így látjuk, hogy szegény így stand-up-ol meg minden, de nem annyira értékes, ami kijön a száján. Szerintem kellenek azért skillek, tehát hogy ahhoz, hogy érdekessé tedd, jól tud elmondani, jól tud struktúrálni, ahhoz igenis kellenek készségek. És a harmadik pedig az szerintem ez az ilyen magabiztosság meg önbizalom, ami nagyon sokszor egyébként rutinnal jön meg. És ha ez a Szent Háromság így együtt el, akkor szerintem így nem lesz probléma. És én azt szoktam mondani, hogy nem kell amúgy mindenkinek kiállni színpadra, tehát hogy én nem gondolom, hogy mindenkinek TED beszédet kell tartania. Egyébként nem tudom, tudtátok-e, de hogy egy átlagos TED előadás egy ilyen 80-100 órát készül átlagban egy előadó. Ezt saját tapasztalatban is tudom mondani, nekem szerintem ez 120 is volt. De hogy az nem úgy van, hogy úgy kiáll, és aha. Akkor ő mennyire jó, hanem ez ilyen iszonyatos rutin. A Steve Jobsnak, akit emlegettünk, hogy az iPhone előadással, az egy hónapos felkészülésnek az eredménye. Tehát, hogy ezek nem csak úgy így kipattannak, és akkor nagyon jók lesznek. Viszont, ha ismeri az ember a struktúrákat, meg az eszközöket, akkor rögtön össze is sokkal jobban lehet. Tehát, hogy nekem volt ilyen résztvevő, aki azt mondta, hogy például a stand-up meetingjei 27 percről 7 percre rövidültek, mert hogy annyira sikerül megfogni a lényegét, és utána nincsenek kérdések. Nem azért, mert nem tudnak, tehát hogy nem azért, mert hogy nem mernek kérdezni, nem mernek, hanem hogy így olyan jól sikerült elmondani mindent, hogy mindenki hogy igen, értem, köszi, ennyi
volt. Hát igen, valahol ez a szörnyű, ugye, akkor most azon gondolkodom, a kommunikáció úgy általában, igen. Amit el akarsz mondani, akkor a legfontosabb dolog, hogy azt végig gondoltad, vagy úgy menet közben fogod alakítani, és ugye a legtöbben azt csináljuk, hogy meg, szerintem nagyjából tudom, és akkor elkezdem mondani, igen. És akkor egy ilyen terjengős fal lesz belőle, igen. Különböző zsákutcákkal, és akkor már felét elfelejtettem, mert elkanyarodtam egy másik irányba, igen. És valahol ez a kulcsa a storytellingnek is, meg ennek az egész kommunikációnak, hogy muszáj rá fölkészülnöd. Tehát mit fogok mondani, hogy néz ki a logikai ív, ezen a lépés után erről fogok beszélni, ez így kapcsolódik, az úgy kapcsolódik, igen. És ez nagyjából megvan, de talán még meg is próbáltam már 2-3-szor elmondani, ugye?
Igen, és én mindig ezt mondom, hogy igazából a 80%-a az előtte történik. Tehát, hogy az már csak a vége, hogy te ezt így elmondod, vagy megírod az e-mailt, vagy a meetingen bemutatod, vagy elpicseled, vagy bármi is legyen a végeredmény. Ezerféleképpen kirakod az Insta posztot, tehát, hogy bárhogy lehet kommunikálni, ez mindenre igaz. És hogy a lényeg az, hogy előtte mi történik. És egy csomóan kérdezik, hogy mi menet közben, hogy jó, de hát ez így nagyon sok idő, amíg te ezt így megcsináld, de miért az nem sok idő, amíg megcsinálsz 80 szlájdot, kitörölsz abból 10-et, hozzáraksz még 3-at, tehát hogy igazából másképp struktúrálod az idődet, és a nap végén egyébként kevesebb időt fogsz tölteni igazából magával a szerkesztéssel is,
persze.
Mert hogy pontosan tudod, hogy hova igen. Mit raksz, és miért, és hol van a helye, és igen, a gyakorlás igen. Is nagyon
fontos. Még van egy ilyen nagyon fontos dolog, ami így a kommunikációhoz kapcsolódik, hogy amikor azt érzed, hogy valaki kommunikál, és nyilván általában ez egy színpadon, vagy valamilyen ilyen előadási helyzetben van, de van, hogy normál hétköznapi életben is találkozol, hogy azt érzed, hogy iszonyatosan smooth, ilyen igen, professzionális igen. Az egész, és akkor kiderül, ha utána mész, hogy ez azért van, mert mocsok sokat készült rá.
Pontosan.
Tehát amikor nézed a filmet, hogy ott milyen tökéletesen mennek a dolgok, meg egy színházi előadást, hogy mennyi gyakorlás van mögötte az utolsó centig. Szóval mindig azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy valami jól menjen, ahhoz baromi sok meló van mögötte, a jéghegy csúcsa alatt, igen. Ugye a felszín alatt.
Igen, szerintem erre az egyik ilyen leglátványosabb az, ha megnézed egy balett előadást, ugye az, tehát hogy ők így kb. A teteje a táncművészetnek, de hogy ahhoz, hogy ők úgy tudjanak ugrani, hajlani, kitartani, nem tudom, minden legkisebb izmukat is használni, abban néhány év azért benne van.
Igen, csak ezeknél a művészi teljesítmények, tehát mondjuk egy színházi darabnál az embernek kicsit így természetes, persze, hogy gyakorolni kell, hát tudni kell a szöveget, meg mit igen. Tudom én, de hogy a hétköznapi kommunikációban meg annyira sokat kommunikálunk így össze-vissza, hogy föl sem merül, hogy én arról felkészülök arra valamire, miközben vannak, mit tudom, interjúhelyzet, ami tökéletesen igen. Ez, amire egyébként most akkor jó, ha fölkészülsz, vagy amikor tényleg egy beszámolót tartasz valami...
Egy jó bértárgyalásra, tessék.
Igen, szóval, igen. Hogy azokra meg muszáj készülni, mert különben igen. Teljesen rögtönzött igen. Lett az egész.
Igen, és hogyha ezt a részét nézzük, akkor azért ugye a kommunikáció szerintem az a klasszikus tréning, ami már ilyen évszázadok óta itt van velünk, és valahogy mindig ott van a top X-ben, de hogy az így mennyit alakul menet közben, vagy hogy mit keresnek igazából a cégek. Szóval szerintem ez az izgalmas benne, mert hogy a storytelling ez most egy felkapott téma, vagy ilyen jól hangzó téma, de hogy így segít ez picit lehozni azok számára, akik azt mondják, hogy most újra csomagoltunk megint valamit, amit régen
kommunikációs tréning.
Most éppen nem asszertív, most legyen sztori alapú, de hogy így ez mit is jelent, vagy hogy miben lehet mondjuk érdekes tényleg azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy jó, de hát én csak egy szerre akarok bemenni egy bértárgyalásra a főnökömhöz, vagy egy állásinterjúra valahova, most akkor meséljek Piroskáról és a Farkasra.
Hát úgy kell mesélni, mint ahogy a Piroskáról és a Farkasról mesélni egyébként zárójel. De hogy szerintem az van, hogy nagyon sokszor ezek a kommunikációs tréningek szerintem félreértik magát a kommunikációt, tehát hogy beszélünk arra, hogy adó, meg vevő, meg
csatorna,
tehát
hogy
én is
lekaparom az arcomat, tehát hogy ez borzasztó szerintem, és én azt gondolom, hogy a storytellingnek amúgy a nulladik lépése az, hogy onnan indulunk ki, hogy mi a kontextus, kivel beszélgetek, ki van ott, kicsit ilyen empatikusan így megpróbálunk beleállni a másik helyzetébe, sétálunk picit a cipőjébe, felpróbáljuk, megnézzük, hogy ez most magas sarkú, vagy bakancs, ez lyukas, vagy gumicsizma, vagy nagyra, vagy kicsire, vagy régi, vagy új. Tehát, hogy egy picit így megismerjük azt, hogy ki van a másik oldalon, és utána jön az, hogy én mit akarok kommunikálni, tehát hogy nyilván van egy célom, de hogy sokkal inkább a ideális esetben, vagy amit mi hiszünk, az, hogy mi nem. Tehát, hogy szerintem sokszor azt rontják el, hogy amikor kommunikálok, akkor ugye ez belőlem jön, én mondom, én vagyok az első.
És magamra figyelek. Én meg vagyok elégedve, én nagyon jól elmondtam, az két szentség. Figyelj, aki ebből nem értette, az hülye, komolyan mondom.
Igen, és a kulcs szerintem az, hogy átteszed a fókuszt a másik oldalra, és azt mondod, hogy én nem én vagyok a főhős, hanem hogy én vagyok a mentor, aki végigkísérlek téged azon az úton, tehát hogy én vagyok Yoda, és nem pedig Luke Skywalker, és mi ebben hiszünk, és így építjük fel igazából az egészen. Meg szerintem a másik, ami nálunk specialitás, hogy mi tényleg a frameworkként gondolunk a storytellingre, és nem arra, hogy ez a kis színfolt, amit majd ez így nagyon szép lesz,
hanem hogy a karácsonyfadíszek.
Igen, hanem hogy ez maga a rendszer, tehát hogy ez maga a fa, amire aztán fel tud a kis gömböket rakosgatni.
Igen, egyébként tök érdekes, hogyha valamiben bele tudsz mélyedni egy adott szakterületbe, akkor előbb-utóbb mindenképpen lesz egy módszertanod, ami egyébként úgy nagyjából keretrendszerként működik. Nem egy ilyen ultimate mindig pontosan ugyanezt kell csinálni, de hogy így nagyjából meghatározza azokat a kereteket, amin belül ott ugye a szituációhoz, kontextushoz, helyzethez igazítod ugyan, de azt a rendet követed, mert hát az már bevált, kitalálták, működik.
Igen.
És aztán majd jönnek, és majd igazítanak a frameworkön, okos emberek, mindig finomodik egy kicsit, de azért ezek a keretek, ezek mindig nagyon hasznosak.
Igen, a másik szerintem, ami a legtöbb ilyen kommunikációs tréningen kimarad, az a hogyan. Tehát, hogy tök jól elmondják, hogy milyen fontos a jel, meg hogy ne legyen zaj, meg mit tudom én, de hogy így ott állsz a végén, hogy jó, de most mi a fenét kell csinálnom? Mit csinál? Hogyan? Értem, de hogy így hogyan? És hogy én azt látom, hogy a legtöbb anyag ebben nem megy feltétlenül bele, és mi meg nagyon ilyen gyakorlatias szemlélettel csináljuk.
Valahogy
azon
gondolkodom, hogy ez a framework, ez tulajdonképpen a tudatosítása annak, hogy én hogyan kommunikálok, nem a mit. Mert ez sokszor pont azon van a hangsúly, nem, hogy mit akarok mondani, miközben nem az a kérdés, hogy mit, persze az fontos, mert anélkül nem,
persze.
De a hogyan lesz azt, úgy tudom elérni, hogy a másik oldalon az érkezzen meg, amit én terveztem, hogy oda átmenjen a másik félnél.
Igen, és itt szerintem iszonyatosan izgalmas az egésznek így a tényleg az, hogy hogyan van húzalozva az agyunk, mert hogy ugye jön be az érzékszerben az információ, és ami tök izgalmas az, hogy a tudatalattiban már történik egy fordítás. Tehát, hogy te hallod a dolgokat, meg érzékeled a dolgokat, és utána, mire a tudatos agyadba eljut, addig egy úgynevezett ilyen történetháló, neurostory-nek hívják, történethálón átmegy az egész, és az bizonyos elemeket keres, annak érdekében, hogy értelmezni tudja, és ha nem találja meg ezeket az elemeket, akkor ő kitölti. Vagy az a jobbik eset, amikor kitölti egyébként, mert hogy a rosszabb eset pedig az, hogy én ezt nem értem, kész, vége, lekapcsol. Én úgy szoktam elképzelni ezt, mint egy ilyen prizmát, hogy ahogy becsapódik a fény, és akkor ilyen gyönyörű szivárvány lesz belőle, hogy jó esetben, vagy hát igazából az a dolgunk, hogy ahogy így becsapjuk az információt, az a szivárványként jön szét, és ne pedig ilyen kaleidoszkopként, nem azt se tudjuk, hogy mi van ott.
És... igen, meg hogy hova érkezik meg. Igen. Ugye az a baj, hogy elindítunk egy üzenetet, ez így eddig tök rendben van, még a hogyan is oké, csak hogyha fogalmunk sincs, hogy a másik oldalon ott hova fog becsapódni, milyen az a prizma, és hogy hányféle, hova fogja
hogy
törni. Igen, ez, amit mondtál, a kontextus. Tehát, hogy milyen kontextusba érkezik, milyen előzetes tudás, milyen prekoncepciók vannak ott, ahova ez fog érkezni, és azt honnan a fenéből tudja a kommunikáló fél, hogy vajon a másik oldalon ezzel mi van?
Hát szerintem a legegyszerűbb, ha beszélget a másik oldallal egy kicsit.
De hát ő nem beszélgetni akar, ő el akarja mondani, ami az ő gondolata.
Jó, de hát nem akkor kell beszélgetni, mert előtte kell vele beszélgetni.
Tehát, hogy, hát nincs, hogy... De nincs, hát most kezdgél a Tomival beszélgetni, hogy megtudjam, hogy majd amit el akarok neki mondani, az majd milyen tereppel fog esni. Ez itt tök furi, nem? Most csak trollkodok,
ne. De miért te hogy szoktál szélszállni? Oda mész, és akkor így azt mondod, hogy ezt tudjuk, és hello, vagy előtte még ott...
Nem, én nem, de hogy pont azt akarom mondani, hogy azért mondtam, hogy trollkodok, hogy pont ezt akarom mondani, hogy az emberek azt gondolják, hogy nem kell tudnom,
nem kell
hogy mi van a másik fejében, hogy hova, milyen talajra fog érkezni, mert szerintem ő ugyanazt gondolja, amit én. Te ugyanabból a világból jön,
ugye? A tudás átka.
A tudás átka, igen. És amikor beszéltél a kontextusról, nekem mindig a kontextus az ezt jelenti, hogy meg az empátia. Amikor azt mondtad, hogy empátia, akkor ott már megmozdult a dolog, mert a kommunikáció arról szól, hogy én oda akarok valamit eljuttatni. Tehát ahhoz, hogy én azt el tudjam oda juttatni, egy kicsit az ő cipőjébe kell lennem, és ahhoz muszáj valamikor, valahol, valahonnan infót szerezni arról, hogy neki vajon mi van a kis buksiába, ahova ezt én be akarom nyomni.
Igen, de szerintem nagyon sokszor, hogy ismerjük a közönségünket, tehát tök sokszor mondjuk vezetőknek prezentál valaki, vagy vezetőkkel beszélget, akkor általában tudni szoktuk, hogy mit szeret, mit nem szeret, mit fog biztosan megkérdezni, mi a nőnökéje, mi fontos neki.
De tehát, ezt honnan tudod?
Hogy ezeket... Hát ha együtt dolgozol vele, akkor remélem figyelsz annyira, hogy ezt így tudod.
Na igen, mert pont ezt akarom challenge-elni, hogy egy csomószor az van, hogy kivetítjük a saját világunkat a másikra, és azt gondoljuk, hogy hát az kiderül, hogy tehát te nem is, te azt hitted, hogy azért, hát hagyjál már. Hát és csodálkozunk, hogy félre mennek az üzenetek, mert hogy olyan talajba esik, ahol baromira más reakció lesz, mint amire az én fejemben. És annyira én központúak vagyunk azért összességében, nem? Hogy annyira azt gondoljuk, hogy a világ olyan, amilyen a mi világunk, miközben nem. És ez az empátia gyakorlás, ez annyira jó tudna lenni a kommunikációban, hogyha akkor már jobban segítené, hogy... Igen. Hát ezt lehet, hogy másként kéne
elmondani. Nekem egyébként az asztalomon van egy ilyen kis Flying Tigerbe vettem, ez itt a reklámhely, egy babaház kanapé, amihez van egy kis lámpa fából, meg egy kis dohányzó asztal, és ami nagyon puha kis párnácska is van rajta, és én mindig, amikor prezit készítek, vagy amikor az e-learning anyagokat, vagy bármi tréningre készülök anyagot készítek, akkor nekem mindig az van, hogy azt képzelem, hogy most ott ül azon a kanapén valaki, akihez én beszélek, és akkor én mindig megkérdezem, hogy na most jól van még? Jó, velem van? Érti? Elvezi a beszélgetést? Vagy most már így csúszik le, már így alszik el? Vagy nem tudom, már így nyomkodja a telefonját? Vagy tehát, hogy szerintem ez így tök fontos, és ez a vizualizáció nekem nagyon sokat segít abban, hogy mindig megkérdezem magamtól, hogy ez most fontos neki, ez most releváns neki, ezt kell tudnia, ez érdekli, és akkor nagyon sokszor így az a válasz sajnos, hogy így nem.
Nem.
És akkor így jön egyébként egy nagyon-nagyon nehéz rész, ez a, amit a Hollywoodban úgy hívnak, hogy key your darlings, hogy így öld meg a kedvenceidet.
Magad, a saját kivetített világodat.
Igen, igen, hogy így ezt ugye arra szokták mondani, hogyha van mondjuk egy jelenet, egy karakter, egy poén, és ez nem mozdítja előre a cselekményt, hanem zsákutca, akkor ezt így fáj, de vágd ki.
Ki kell venni. Igen.
Ki kell venni, és én ezt tudom, hogy ez nagyon nehéz. Ez nekem is egy csomószor nagyon nehéz.
Saját gyerekem, miért? Egyébként mi ugyanezt szoktuk csinálni, tanulói perszónákat szoktunk csinálni, és pont ezt mondjuk mindig, hogy főleg egy e-learningnél, ahol ugye nem tudsz kivel, nem is lesz visszajelzésed, hanem hogy próbáld meg úgy írni a szöveget, vagy úgy gondolkodni, hogy azt elolvassa, ő ezt elolvasta, és most a helyébe próbálj meg gondolatokat, vagy kérdéseket föltenni. Most mi fogalmazódott meg az ő fejébe vajon? Egy picit ilyen szerepjátékos történet. Egyébként már ez is egy tök izgalmas téma, hogy szerepjátékban megpróbálsz belehelyezkedni, és megpróbálsz válaszolni magadnak, hogy értem, hogy ezt mondtad, de mi lesz azzal? Ó, várj, ezt föl kell írnom, mert erre majd válaszolnom kell neki, anélkül, hogy föltenni a kérdést, mert meg fog fogalmazódni a fejében. Igen. Nem biztos, hogy föl fogja tenni, de ha én megválaszolom, akkor azt fogja mondani, hogy hát ez milyen király, ezt tudja, hogy én mire gondolok.
Igen, és amúgy én amikor a könyvemet írtam, akkor csináltam úgy, hogy ugye megvolt a nagy ház három fő fejezetben, lehet milyen? Milyen véletlen, hogy pont
három fejű sárkány, igen, viszi a három szatyrot haza.
És hogy ott úgy csináltam, hogy az alfejezeteket pedig így kiírtam, hogy mi a célom vele, honnan akarok elmenni, hova akarok elmenni, és az, hogy volt egy ilyen kis gyakorlatilag egy Excel sheetem arról, hogy melyik fejezettel mi a célom, honnan indulunk, hova jutunk, ez annyira megkönnyítette utána azt, hogy kirakja meg. A másik nagyon kedvenc gyakorlatom ez a honnan, hová, tehát hogy elképzelem azt, hogy beültetem a közönségemet egy ilyen kis buszba, és akkor én vagyok a sofőr, és így megyünk a busszal, és hogy ők hol vannak, hogyan gondolkoznak, mit éreznek, hogyan cselekednek előtte, amikor ők felszálltak, és akkor amikor megérkezünk, akkor ők miben lesznek, és hogy nekem milyen úton kell ahhoz mennem velük végig, hogy ők így jól érezzék magukat, és ne az legyen, hogy miért hoztál le a Balatonra, amikor én Szegedre akartam menni.
És van buszra jogsid?
Nem. Nem is lesz pedig szerintem.
Ezt de
van egy cuki, a Matchbox buszom, Volkswagen kis busz, nagyon cuki.
De a videóban nagyon jó nézni.
Igen, az YouTube magyaráz a videóban.
Igen. Kicsit visszatérünk azokra, akikkel utazol ezen a buszon, mert nekem az még foglalkoztat a Gergő annak a kérdése, hogy sokan vagyunk, akik picit ismerjük a közönségünket, tehát tényleg nem az, hogy egyáltalán nem tudunk semmit, de egy klasszikus módon most is elmész egy konferenciára, azért sejtett, hogy nagyjából kik a meghívottak, de hát nem tudod, hogy az elsősorban kik és milyen összetételben fognak ülni. Hogy mi az, amit jó ilyenkor átgondolni, amikor van egy sejtésed róluk, de azért nem tudsz teljesen a cipőjükbe átlépni, de hogy mégis meglegyen az az érzet, hogy hát nem magamnak beszélek, és meggyőzöm magamat valamiről, hanem van egy közönségem, akinek infót akarok átadni, vagy hatást akarok elérni.
Én amúgy mindig visszaírok egy e-mailt, hogyha ezek nem voltak benne a briefben. Én mindig az első, hogy visszamegy egy e-mail, hogy oké, ki a közönség, hány emberre számítotok, miket szoktak szerezni, mik voltak a korábbi visszajelzések, mi érdekli őket, ti mit akartok ezzel az előadással, miért engem kértetek fel, és így van így 10 kérdés, amit én így
nem vagy egy kicsit túl kíváncsi?
Nem, hát ettől lesz a végén jó, mert hogy lesz annyi információ, meg nyilván vannak olyan rendezvények, ahol azért így ismerem a közönséget, vagy így tudom, hogy nagyjából akik szoktak lenni, és én csomószor is szegmentálni szoktam amúgy a közönséget, hogy ki az ilyen elsődleges, másodlagos, akár harmadlagos közönség, és ugye általában azért nagy átlagra érdemes lőni, tehát hogy az a célunk, hogy ott úgy az emberek nagy része jól érezze magát, meg szerintem ezt nekem a kis maximalizmusommal én úgy nehéz elengedni, hogy így lesz, aki így azt fogja mondani, hogy kicsekkolt, de hogy ez is tök oké. Bár volt olyan, az nagyon vicces, a Montparban, vagy mi az a kultban, tartottam egyszer ilyen 600 fő előtt előadást, és az első sorban volt egy csávó, aki szerintem aludt. És én úgy felhúztam magam rajta, hogy elkezdtem még jobban mondani, hogy akkor most így ébredjél fel, és itt tök jól így feltüzelt egyrészt, és képzeljétek el, hogy a végén mentem ki, és így kijön velem szemben, a sárga, és akkor így azt mondta, hogy az élet egyik legjobb előadása volt, és kérdezte, hogy nem aludt, hanem ő vagy így koncentrált,
hogy
egy ilyen keresztkérdést is feltettem, és így tényleg kiderült bele, hogy figyelt. Nem, jó, oké, tehát hogy néha így nem az történik, amit úgy hiszünk, tehát hogy ez így ilyen zárója, de hogy... De azt szoktam, hogy igen, a nagy átlagnak beszélni, és ha meg tudom, hogy vannak ilyen kis stakeholderek akár, akkor nekik egy-egy ilyen kis plusz csomagot, ezt ugye el szoktam néha így szórni, ilyen kis cukorkákat bedobálok
egy
nekik.
Kis befolyásolás jobbra.
Igen, vagy ha tudom, hogy esetleg lehet, hogy a tréningemet meg akarná venni, akkor valami egy mondatot arról csak neki így berakok, ami a többieknek nem lesz releváns. De nem fogom túluntatni őket annyira, mert hogy
ez jó trükk, ezt mi is használjuk a testcseszabást egy anyagon belül, amikor a bizonyos információkra reagál egy csoport, egy másik meg figyelmen kívül fogja hagyni, de ettől nem az, hogy neki az nem kell, csak nem fog rá reagálni. És akkor gyakorlatilag engedjük, hogy ő szabja testre gyakorlatilag magának a dolgot.
Abszolút.
Lassan lejár az időnk, egy olyan összefoglaló végét kellene itt kerekíteni a beszélgetésnek, ami így ezt a témát, amit végtelenségig tudnánk szerintem gyúrni, bár tényleg, ahogy mondtad, a kommunikációs képzéseknek olyan múltja van, mint amilyen jövője, tehát hogy soha nem, mindig is volt, és mindig is lesz. De hogy próbáljuk meg ezt összefoglalni, mit érdemes elvinni ebből a kérdésből?
És a piroska és a farkast el sem mondtuk.
Ugye?
De nice, akkor elmondom gyorsan, hiszem ez a lényege.
A lényege piroska és a farkas.
A lényege piroska és a farkas, igen. Tehát, hogy szerintem az alapsztori az, hogy kinek mesélsz. Tehát ugyanúgy, ahogy estén kiválasztjuk a lányokkal, a lányaimmal a könyvet, a mesekönyvet, ugye mi amúgy külön mesélünk a két gyereknek, mert hogy az egyik az már majdnem 7, a másik meg 4, és nyilván tök más sztori kell nekik, tehát hogy a férjem olvas a nagynak, én olvasok a kicsinek, tehát hogy eleve innen indul szerintem az, hogy ismerd a közönségedet, hogy tud, hogy mi való neki. Tehát, hogy szerintem ez az egyik, igen, hogy ez a kontextus, hol beszélek, kinek beszélek, mik a körülmények, és igen, a legfontosabb az az, hogy ki ül ott velem szembe. Szerintem ez a kiindulási pont. És akkor jön utána ez a rész, hogy akkor hogyan húzzam fel, vagy mit rakjak bele. És szerintem erre tök jó példa a piroska és a farkas, mert hogyha én elkezdem nektek mondani azt, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, úgy hívták, hogy Piroska. Akkor ebben már is kiderül, hogy van egy karakterem, tehát hogy van valaki, amivel történik valami, és akkor ez lesz az első, hogy mi a téma. És akkor ez a téma, ez bármi lehet, tehát ez lehet egy adat, lehet egy mutató, ez lehet a COVID, ez lehet a csapatunknak a célja, az idei célja, tehát hogy bármi lehet ez a karakter. És akkor utána erről a karakterről megtudjuk, hogy piros volt a főkötője, piros volt a kabátkája, piros volt a kis csizmája, ezért hívták Piroskának, és akkor elmondhatjuk, hogy mi jellemző erre. Tehát egy kicsit egy ilyen kontextust érdemes szerintem adni, és ez az, amit nagyon sokan nem adnak meg a tudás átka miatt, hogy akkor miért is kell nekünk Piroskával foglalkoznunk gyakorlatilag, miért fontos ez. És akkor utána pedig szerintem, ami még nagyon fontos, az az, hogy elmondjuk, hogy mi a célunk az egészen. Ugye Piroska el akar menni a nagymamájának elvinni a bort meg a kalácsot, és ez a másik, amit szerintem nagyon sokan nem szoktak elmondani, hogy mit akarnak ezzel az egészen. Tehát miért fontos az, hogy te most rám figyeljél? És hogyha ez a három megvan, szerintem innentől már így tök jól lehet hármas struktúrában rendezni a dolgokat, ahogy így beszéltünk.
De kell hozzá három kihívás, amit bármit át kell mennie.
Igen, mert ha megnézitek, ugye Piroska is letér az útról, meg bekapja a farkas, meg még valami van a harmadik, és nem is emlékszem hirtelen, mi van. De hogy igen, letér virágot szedni, elhiszi, hogy a farkas vagy hogy a nagymama, tehát hogy az ugye a második hibája, és akkor a harmadik, hogy hagyja is, hogy bekapja, idézőjelben.
Durva ez a mese egyébként, igen.
Amúgy nagyon kemény mese. De hogy a lényeg az, hogy ott mindig van veszély, konfliktus, nem elsőre megy, és amúgy ez a másik, amit szerintem tök sokan kihagynak, hogy nem csak a végeredményt kell elmondani, hanem ami közte is van. Tehát, hogy a történetek se úgy épülnek, hogy egyszer volt, hol nem volt, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak, hanem az a lényeg, ami közötte van, és abból fogjuk megérteni, hogy miről is van tulajdonképpen szó. Tehát, hogy azt érdemes kidomborítani ebben a hármas struktúrában, és akkor utána elmondani, hogy miért is hallottuk mindezt. Miről is beszéltünk, és miért is hallottuk mindezt.
És akkor végül is nem azt mondjuk el, hogy a másiknak mit kell gondolni szerintem, hanem hagyjuk, hogy ő megtalálja azokat a pontokat.
Szerintem lehet neki segíteni. Amúgy érdekes mondani, a keleti kultúrában úgy megy a storytelling, hogy itt illetlenség kimondani azt, hogy mi a tanulság, mert hogy azt gondoljuk, hogy a másik az okos annyira, hogy levonja a következtetést.
Vagy legalábbis muszáj neki a kognitív nehézséggel megküzdenie ahhoz, hogy ne egy agyag katona legyen.
Igen, a nyugati kultúrában meg az, hogy jó, de mit akartál ezzel mondani, akkor most mi a következő lépés, mit kell ezzel csinálnom? Tehát hogy ez meg egy ilyen teljesen más megközelítés.
Szerinted vajon mit?
Igen. Úgyhogy szerintem abban meg arra érdemes figyelni, hogy akkor úgy én azt szoktam mondani, hogy tudja, hogy mit kell csinálni ezzel az infóval, ha ő felállt a székéből, tehát mit kell gondolnia, mit kell éreznie, hogyan kell cselekednie, bármi, és ezt így lehet szépen is mondani, tehát, hogy azt javaslom, például ez egy nagyon szép megfogalmazása,
vagy bármi. Gondolom.
Igen.
Láthattuk, hogy, tehát, hogy ezek ilyen tök jó lezárások, és ne csináljátok, köszönöm a figyelmet, slide-ot. Nem. Üzenet legyen az utolsó slide-ot. Nem, attól kész vagyok, ez a köszönöm a figyelmet.
Én egy nagyon jó ilyen megoldást láttam, azt többször is alkalmaztam, mert nagyon tetszik a T T.Hanks. Tom Hanks, Hanks vége.
Jaj.
Ugye ez így, az így, az nyerted meg vele, úgy látom.
Nem, de az abban a kontextusban, ami a vizuális része is együtt, az elég meglepő tud lenni, és elég jó, de ezt egyszer lehet elsütni, ezt a poént, mert igen. Egyszer, ha már látod, akkor mindent már, láttál. Igen.
Abszolút. Meg, szerintem meg kell köszönni a figyelmet, csak hogy ezt így elég szóban. Én konkrétan ezt így teszteltem is, vagy így megfigyeltem, és én azt látom, hogy ha az üzenet van kiírva a szlájdon utolsónak, akkor sokkal jobb kérdések érkeznek, mint amikor az van kiírva, hogy köszönöm a figyelmet. Igen. Tehát, hogy sokkal jobban tudnak utána, mit kell, vagy sokkal jobb beszélgetés indítás, és nincs ez az ilyen egymásra nézés, hogy jó, akkor most így...
Most várom a kérdéseket. Ja, miről igen. is, várjál, miről igen. is volt szó?
Igen úgyhogy már csak azért.
Na hát akkor most nem rakjuk ki a köszönjük, hogy itt voltál, de azért köszönjük, hogy itt voltál.
Szóban el lehet mondani.
Szóban el lehet mondani. Én is köszönöm.
És köszönjük szépen, hogy egy picit emberközelivé tettük a kommunikáció hűvös csatornaszagú adóbevőre épülő csodás világát.
Igen, ez sokkal szívesebb annál.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Tomi, hozzám még ilyen jó vendégeket.
Igyekszem majd, köszönjük a figyelmet.
Sziasztok!
Sziasztok! Köszi, sziasztok!
WeLearning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.